kapuit a látogatók előtt, és az utóbbi évtizedben a világ 50 leglátogatottabb múzeuma közé nőtte ki magát. Köszönhetően ez egyrészt a nagyon gazdag gyűjteményének, amely a antik, ókori egyiptomi műkincsektől egészen a 20. századi alkotásokig felöleli az egyetemes művészettörténetet. De a másik ok az, hogy az új főigazgató vezetése alatt, mint ahogy az előbb említettem, megváltozott a múzeumok feladatáról kialakított kép. Az alapillére a múzeumi tevékenységnek, vagy a szerepnek ugye a műtárgyak gyűjtése, a műtárgyak őrzése, illetve a harmadik fő pillér ezen műtárgyak bemutatása. Tehát nem a raktároknak gyűjtik a művészettörténészek a műkincseket, hanem okulási, tanítási céllal a látogatók számára láthatóvá, befogadhatóvá, értelmezhetővé kell tenni. A 20. században már, vagy 21. században a múzeum látogatási szokások is megváltoztak, tehát az emberek már nem csak okulási célra mennek az intézmény falai közé, hanem már élményt szeretnének kapni, és a kulturális élménypiac az utóbbi évtizedekben igencsak gazdagodott és nagyon sakrétű. Ebből kell egy olyan szeletet a múzeumoknak kiszakítania, vagy egy olyan területet találni, ahol közönséget, látogatókat tudna szerezni maguknak. Mondom még egyszer, itt az élmény lett egyre fontosabb, vagy központi fogalom. Az időszaki kiállítások, amelyek ugye egy adott évben bizonyos szűkebb időtartamban, mondjuk 1-2-3-4 hónapig láthatóak a múzeum falai között. Mellett ott van a Szép Művészeti Múzeum állandó gyűjteménye, tehát ezt a két dolgot külön is választhatjuk. Az állandó gyűjteményben több gyűjteményi rész van, egyiptomi, antik műkincseket bemutató gyűjteményrész, valamint a régi képtár, közel 3000 festmény mutat be 13. századtól kezdve 18. századig, illetve a modern gyűjtemény, ami az egy 1800 utáni gyűjtemény, aminek a gyűjtőköre egészen a 20. századig is elér, sőt, jelenkori alkotók művei is láthatóak, valamint grafikai gyűjteménye van az intézménynek, illetve régi szobor gyűjteménye, és most már nagyon sok év óta idén, vagy ez év végére, jövő év elejére tervezzük a régi szobor gyűjtemény megnyitását. Az időszaki kiállítások évente átlagosan 3-5 tárlatot jelentenek, és igen különböző tematikákat ölelnek föl. Vannak olyan típusú időszaki kiállításaink, az úgynevezett blockbuster, vagy tehát a nagy népszerű kiállítások, illetve kisebb szakmai közönségnek szóló tárlatok, amelyeknek az alapja a művészettörténész kollégáknak hosszú éves, évtizedes munkája, vagy ez jelenti az alapját, az ő gondolkodásuk, kutatásuknak a csúcsa kiteljesedése, amikor egy-egy időszaki kiállítás létre tud jönni. Visszatérve a 21. században megváltozott múzeum látogatási szokásokra, a célja az az intézménynek, hogy amellett, hogy minél több látogatót vonzon be a falai közé, amelynek van nyilvánvalóan egy anyagi oka, vonzata is, hiszen a belépőjegyek jelentik a múzeumi költségvetés egyik fontos pillérét, és a bevételek jelentik a későbbiekben az időszaki kiállítások megrendezésének az anyagi alapját. Szóval amellett, hogy látogatókat szeretnénk bevonzani a falak közé, szeretnénk azt is, hogy minél szélesebb rétegeket meg tudjon szólítani a művészet, képzőművészet, bármelyik válfaja. Vannak a Szépművészeti Múzeumban nem csak időszaki kiállítások, hanem egyéb rendezvények, amelyeknek a természetesen kapcsolódnak a képzőművészetekhez. Koncertek, előadások, beszélgetések, illetve havonta egy alkalommal csütörtök esténként hosszított nyitvatartással várjuk a látogatókat, Múzeum Plus elnevezésű rendezvénysorozatunk keretében. Ez a rendezvénysorozat már 2006 óta zajlik a házban. A korábbi években az volt a rendezvényeknek a koncepciója, hogy az adott időszaki tárlathoz plusz élményt kínálva, ahhoz a tematikához kapcsolódva egyéb társművészeti programokat kínáljunk az oda látogatók számára. Ebben az évben egészen új koncepció mentén szervezzük ezeket az estéket. Jelesül azt találtuk ki, hogy minden alkalommal egy-egy hétköznapi témát állítunk a fókuszba, olyan témát, amihez mindenkinek van valamiféle viszonyulása, szerelem, gasztronómia, divat, zene, mozgás, irodalom, és ezek a hétköznapi témák azok, amelyek köré szervezzük az egyes eseményeket, és ezek a témák azok, amelyeknek a képzőművészetben való visszakapcsolata, hogy mind köszönnek vissza mondjuk egy festő palettáján, ezekre az apró részleteket, vagy részletekre szeretnénk felhívni a figyelmet, és olyan vendégeket, vendégtárlatvezetőket hívunk meg ezen alkalmakra, akik az adott témának a jeles képviselői. Ezt nekik nem szoktuk mondani, mi házon belül úgy hívjuk őket, hogy kultúrcelebek, tehát akik vonzanak közönséget, szeretik is, sokan ismerik is őket, és mondom, az adott témának jeles képviselői, és őket kérjük fel arra, hogy jöjjenek be a múzeumba, válasszanak maguknak egy vagy akár több alkotást, amely megfogja őket, valamit elindít bennük, vagy azt érzik, hogy a munkájuk során van valami hasonlóság, vagy motivumbéli kapcsolat, vagy csak annyi, hogy fontos neki, tetszik neki az a műalkotás, és akkor beszéljen magáról. Hihetetlen, hogy milyen sok embert érdekel ez a típusú megközelítés. És mondom, a lényegi cél az, hogy a látogatók úgy csodálkozzanak rá egyes műalkotásokra, vagy olyan részleteire, amelyet nem is ismertek, vagy nem is észleltek korábban, hogy mondom, egy-egy szűkebb fókusz mentén mégiscsak közelebb kerüljenek a képzőművészethez, hogy ezt az elitista távolságtartást, hogy műalkotás és a befogadó hogyan tud kommunikálni műalkotás és befogadó egymással, és ezt nem nagyon tanítják az intézményekben, nem tesznek föl kérdéseket, nem tanítják meg igazából a fiatalokat látni a műalkotásokat, és az ilyen típusú rendezvények, ahol több inger éri, különböző típusú művészeti vagy kapcsolódási pontokkal találkoznak a látogatók. Én úgy látjuk, hogy nagy sikerrel hozunk be olyanokat is a falak közé, akik korábban nem jártak múzeumban, mert mondjuk nekik a múzeum látogatása kötelező iskolai múzeumban járás volt, és nem tudta, unalmasnak tartották, vagy a múzeum szentélynek tartották, vagy távolságtartó, hideg, és ezeken az estéken zene szól, büfé van, az emberek társaságba jönnek el, iszogatnak, képeket nézegetnek, hallgatják ezeket az izgalmas vendégeket. És azt kell, hogy mondjam, hogy és a jövő évben is ezt szeretnénk folytatni, hogy számunkra is nagy siker, és a visszajelzések alapján is azt látjuk, hogy a látogatók, vagy azok, akik hozzánk jönnek, és egy-egy ilyen este során 500 ezer ember is eljön hozzánk, hogy szeretnek most már múzeumba járni.
Én arra lennék kíváncsi, hogy minden jelentős koncepcióváltás belső feszültségekkel jár, hogy ezt hogyan sikerül a Szép Művészeti Múzeumban megoldani, mivel nem olyan régen tetszik ott dolgozni, valószínűleg olyan ismerete nincs az előző vezetésről, de jelentette valamilyen problémát az évtizedek óta ott dolgozó, kicsit a régi vágáshoz hozzászokott szakemberekben ez a változás?
Abszolút jelentett, tehát nekünk a személyesen a 2004-2005-ös év, amikor mi ott elkezdtünk dolgozni, és én azt mondom, hogy új szint vittünk a falak közé, vagy fiatalon, frissen, tele energiával, új szemlélettel jelentünk ott meg. Mi nagyon lelkesek voltunk, és sokszor ütköztünk falakba. Hát egy-két év volt az, ami igen konfliktusokkal terhelt időszak volt, de én azt látom, hogy a mai napra a házban nagyjából mindenki elfogadta azt, hogy és átlátja, hogy azok az eszközök, módszerek, amit egy kommunikációs csapat jelenléte egy kulturális intézményben föl tud mutatni, az sikeres tud lenni, hasznos az intézménynek, hiszen látogatókat fog tudni a kiállításaira vonzani, illetve egy olyan brandet sikerült a Szép Művészeti Múzeum köré építeni, ami által azt hiszem, hogy mondhatom, hogy az ország legismertebb múzeumává vált. A művészettörténész kutatók természetesen munkájukat végezheti saját koncepciójuk alapján és szakmai tervük alapján, és hogyha eljut egy ilyen kutatás olyan fázisba, vagy akár abból, tehát nem csak publikációkban tudnak beszámolni erről a közönségnek, hanem hát hiszen múzeumban dolgoznak, ezt a múzeum látogatók elé is lehet tárni egy kiállítás keretében, akkor a mi segítségünk, akiknek az a feladata, hogy kampányokat szervezzenek, tehát köztük plakát, spot, stb. Tehát minél többen tudjanak, vagy is kapjanak információt az időszaki kiállításokról. Most már azt látom, hogy örülnek, hogy ott vagyunk, és abszolút kooperáció van, tehát támogató együttmunka. Érdekes lesz majd a következő év. Itt ugye a beszélgetés legelején itt említettem önöknek, hogy ebben az évben, szeptemberben a Magyar Nemzeti Galéria és a Szép Művészeti Múzeum szervezetileg egyé vált. Majd erről is mesélek, hogy mi ennek az oka. Most megint egy olyan helyzetbe kerültünk mi magunk is itt a múzeumban, tehát most a kollektíváról beszélek, illetve a galériában is, hogy a mi változásokkal fog járni a mi és az ő életükben is, és erről egy éve lehet tudni, erről a kormányzati szándékról, és az egy év bizonytalanságai után, most, hogy megtörtént papíron az egy beolvadás, én most már azt látom, hogy az indulatok elcsendesedtek, a félelmek kicsit elültek, mert hogy látják a galériában dolgozó munkatársak is, hogy az a munka, amit a Szép Művészetiben most már közel egy évtizede zajlik, az számukra is hasznossá válik majd, illetve az a menedzsment szemlélet, amit a Balázs Zsolt főigazgató képvisel, hasznos lesz az ő intézményük számára is. Akkor csak néhány mondatban összefoglalnám, hogy miért történt meg ez az egybeolvadás. kezdem onnan, hogy nem tudom, hogy hallottak-e róla. Egy évvel ezelőttig a Szépművészeti Múzeumnak volt egy grandiózus terve, hogy a Hősök tere alatt, tehát nem a négysávos útig, hanem a múzeum előtti nagy járt terület alá 5000 négyzetméternyi bővítés, föld alatti bővítést terveztünk. Ennek az oka az volt, hogy a több mint 100 éves épület egész egyszerűen nem tudja már kiszolgálni a megváltozott múzeumlátogatási igényeket, szokásokat. Egyrészt azt a tömeget, aki megfordul a múzeum falai között. Itt több mint 500 000 emberről beszélünk évente. És a bővítés által hozzájuthattunk volna professzionális időszaki kiállító térhez, sok olyan kiszolgáló egységhez, étterem, gyerekfoglalkoztató, nagy ruhatár, sok mosdó, ilyen multifunkcionális média tár, előadótér, és még sorolhatnám, ami megoldotta volna a gondjainkat, amikor olyan megakiállítások vannak, mint annó volt a Van Gogh, vagy most a Cézanne kiállítás, olyan mennyiségű látogató mozog a kiállító terekbe, amely a kényelmes vagy kellemes múzeum látogatást igencsak befolyásolja negatív irányba. És nagyjából az első kapavágás előtt, amikor már a munkálatok elindultak volna, a kormányzat lefújta ezt a beruházást, ezt EU-s pénzből valósítottuk volna meg kormányzati támogatással. Tehát nem történt meg a föld alatti bővítés, ami sokunkat nagyon fájdalmasan érintett. Viszont van egy még grandiózusabb terv, az, hogy a felvonulási téren, tehát a Városliget vagy a Dózsa-György út mentén, ahol most parkolók vannak, ott egy múzeumi negyed fog felépülni, 5 új épülettel, és olyan múzeumok kapnának ott helyet, amelyek a magyarság vagy a magyar tehetséget tudnák leginkább külföldi, vagy akár saját magunk számára, külföldi látogatók számára bemutatni. Jelesül zenetörténeti múzeumot, fotótörténeti múzeumot, építészeti múzeumot terveznénk, a Néprajzi Múzeum sok-sok évvel méltatlan elhelyezése is itt meg tudna oldódni, mert hogy a Néprajzi Múzeum is ide kerülne, illetve egy olyan új képtár, most még ez a munka címe, épületnek is lenne itt helye a múzeumi negyedben, ahova a modern gyűjteménye a Szépművészeti Múzeumnak és a Magyar Nemzeti Galériának közösen tudna bekerülni. És a Szépművészeti Múzeumban pedig a régi képtár valósulna meg, tehát nem magyar és nemzetközi lenne a szétválasztás szempontja, hanem időbeli, tehát 19. század előtti művészet, és a magyar művészet nemzetközi kontextusba helyezve, és 19. század utáni művészet, ők kerülnének, vagy ezek a műtárgyak kerülnének az új képtárba. Ennek előzménye lett a két intézmény, tehát a Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum szervezeti összevonása. Fizikailag a Nemzeti Galéria nyilván nem fog a Budai Várból mindaddig leköltözni egy műtárgy sem, amíg a felvonulási téren az új épület el nem készül, de itt egy nagyon, nagyon felelősségteljes és nagyon nehéz és hosszú időt igénybe vevő munkára kell számítani, műtárgyszállítmányozással, vadonatúj koncepció kialakításával, aminek ugye első lépése, hogy az adott gyűjteményi területek, vagy a funkcionális területek elkezdjenek közösen gondolkodni. A múzeum negyed megnyitása 2018-ra, 2017-2018-ra tervezett. Szintén EU-s forrásokból szeretnénk megvalósítani. A következő EU-s költségvetési év az ugye 2014, tehát jövő év végére írnánk ki az építészeti jövő vége 2014 elején az építészeti pályázatot, és akkor a számítások szerint 2018-ban tudna az öt új épület megnyílni. Tehát visszatérve ez volt a pragmatikus oka az összevonásnak, illetve volt egy koncepcionális oka is. Jelesül 1957-ben választották szét az anyagot, azt a gyűjteményi anyagot, ami korábban a Szépművészeti Múzeumban foglalt helyet, magyar műalkotások, és akkor így nem magyar, tehát nemzetközi műalkotásokra, és került akkor a Magyar Nemzeti Galéria jelenlegi gyűjteménye a Budai Várba. Szóval minden nagy változás, pláne amikor ilyen nagy szervezetet érint, mindkét helyen 200-250 ember dolgozik, igen nagy feszültségekkel jár, de minden terület, én úgy látom, és úgy hallom a kollégáktól, hogy minden terület elkezdte már a közös munkát és gondolkodást a saját pandantjával. Én a magunk területéről csak pozitív dolgokat tudok elmondani, tehát mind a két kommunikációs csapat egymást támogatva és segítve próbálunk közösen gondolkodni, hiszen ez mindkettőnk érdeke, hogy a jövőben, hogy mondjam, az erőforrásainkat nem egymás ellen, hanem egymásért kell csoportosítani.
Hát, köszönöm szépen, és akkor most a közönségi a lehetőség kérdezzetek.
De azt szeretném megkérdezni, nem vagyok vak, csak nagyon vak, hogy a Brej kiírása, hogyan fog ez összeállni, mert tapasztaltak egy-két helyen, hogy van Brej kiírása az állatokon, de nem kevés még az, hogy
erre
kicsit lehetne, hogy bővíteni.
Persze. Már a beszélgetés elején jeleztem, és miután nagyon örülök, hogy föltették ezt a kérdést, mondjuk én erre külön nem fértem ki.
Próbálva jöttünk, és úgy estünk be.
Semmi baj. A Szépművészeti Múzeumban 5 alkalommal előtt időszaki kiállításunkhoz kapcsolódott úgynevezett tapintható tárlat. Jártak és ismertek?
Igen.
Sokkal egyszerűbb megoldani a műtárgyak. Ugyan annak az volt a lényege, hogy az időszaki kiállítás emblematikus műalkotásait keramikus restaurátor, sok mindenkivel együtt dolgozva másolat formájában tártuk a látogatók elé, tehát ezt meg lehetett fogni, lehetett érezni az anyagát, mintáját, kidolgozását, és hanganyag segített tájékozódni.
És oda volt írva a Brejben.
És oda volt írva, igen. Na most az ilyen típusú tapintható tárlatok megvalósíthatóságának végül is alapfeltétele, hogy olyan időszaki kiállításról legyen szó, ahol nem síkban, tehát nem festmények, grafikák szerepelnek, hanem hát tárgyak, ugye? Tehát 3D-be megformázható, bemutatható alkotások. Ebből viszonylag kevesebb van, mármint hogy kevés ilyen időszaki kiállításunk van, de a kollégák gondolkodnak azon, én most éppen láttam a Kunsthistorisches Múzeumban, van arra példa, hogy sík alkotás, tehát festményt képet, kvázi képibrej megoldással, mintha domborművet tapintanak ki az ember, tehát ugye a vonalvezetések külön kiemelve követhetőek és érzékelhetőek, és úgy kiadja a formát, nyilván valami színeket, vagy az ecset kezelés technikáját, azt nem tudja visszaadni. Úgyhogy a kollégák most elgondolkodtak azon, hogy megpróbálni ilyeneket készíteni egy-egy fontos műalkotáshoz. Egy-egy ilyen tapintható tárlat egyébként 4-5 millió forintba került, tehát ami kísérte az időszaki kiállításokat. Van még egy olyan, de ez sem intézményesített, hanem előzetes bejelentkezés alapján a tárlatvezetőink tudnak vakok, gyengéllátók számára, legalábbis megpróbálják a klasszikus tárlatvezetést. Tehát az állandó gyűjteménybe bemenve beszélnek az ott látható festményekről, nincs embrej, írás, hanem a tárlatvezető tanulja azt a módszertant, hogy hogyan lehet képről mesélni, hogy azt átélhetővé tegyék. Ez való igaz, hogy ebben még le vagyunk maradva mondjuk a nagy nyugati múzeumokhoz képest, de a szándék megvan, és gondolkodnak rajta, hogy hogyan lehet még szélesebb körbe a műalkotásokat hozzáférhetővé tenni.
No igen, annak 40 éve is lehetett már. Voltunk valamelyik múzeumban egy ilyen kis tárlatlátogatáson, és nagyon részletesen, nagyon szépen elmondta egy tárlatvezető a festmény. Az, ugye ez úgy volt, hogy ugye én teljesen vak vagyok, sosem láttam. Akkor, amikor elmondta, nagyon érdekes volt, és én meg is jegyeztem neki a végén, hogy nagyon szépen elmondta, csak az a baj, hogy ez egy vak embernek kislisszol a fejéből. Mert ugye nincs kapcsolódási pont.
És de mi az, ami segítene?
Tehát, ez a tapintható, ez egy nagyon jó ötlet, ugye? Az az igazság, hogy olyannak, aki valamikor látott, annak a fejében megvannak a dolgok, el tudja képzelni, de aki sosem látott, az már nem biztos, ezt tapasztalatból tudom. Gondolhatja, hogy milyen élmény volt, ha 40 év után eszembe jut, sokat az is megvolt, hogy kiment a fejemből. De maga az nagyon érdekes, hogy annyira igyekezett ez a tárlatvezető, hogy az bámulatos volt.
Hát igen, ennek van módszertana, tehát ez nem olyan egyszerű, hogy én odaállok a műalkotás elé, ezt tanítják.
Persze,
van ennek technikája. Úgyhogy mondom, a múzeumban van két olyan tárlatvezető, aki vállal ilyen típusú vezetéseket. Lehet, hogy nem 100%-osan teljesíteni a feladatát, de az biztos, hogy a klasszikus mindennapi tárlatvezetéshez képest ő már tudja, hogy miről és hogyan kell beszélni.
Akkor itt esetleg el tetszene tudni mondani, hogyha valaki hallja ezt a hangfelvételt, és ilyenre lenne igénye, hogy akkor a Szép Művészeti Múzeumon belül kit keressen, akár a diszpécsernél, vagy telefonkörül.
Igen, a múzeum pedagógiai osztályon van egy olyan telefonszám, amit én most nem tudok fejből, amit hogyha a központi számunkat fölhívják, az 469-7100. Akkor ott a tárlatvezetést, ha kér, akkor a telefonközpontos odakapcsol, és nekik kell jelezni személyesen ezt az igényt, és időpont egyeztetés után, illetve ha át tudják beszélni, hogy melyik gyűjteményi terület érdekelni a csoportot, akkor időpont egyeztetés után meg tud valósulni egy
jó,
ilyen.
Körülbelül milyen összegben kerül ez?
A tárlatvezetésért nem szoktak kérni vakú gyengéllátók számára, vagy toll pénzt. Tehát van belépőjegy. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy mindig minden egyéni megbeszélésnek az eredménye. Attól is függ, hogy hányan jönnének, vagy néhányan, vagy nagyobb csoport, kisebb csoport, fiatalok, diákok, idősebbek, úgyhogy abszolút rugalmasan kezeli az intézmény. Úgyhogy én mindenkit kapacitálnék, hogy legyenek vállalkozó szelleműek, és jelentkezzenek, és próbálják meg.
Szóljunk a szakosztályvezetőnek.
A múzeumon belül van-e olyan lehetőség, hogy egy műtárgyat megvizsgáltasson valaki, vagy legalábbis műtárgynak látszó, történetesen egy képről van szó a nagybátyámtól örököltem meg, mindig nagy becsben tartottam, mert annak idején egy államtitkárnak volt a gépkocsi vezetője, és tőle kapta ajándékba. Ha jól emlékszem, a címe egy német alföldi paraszt. Azt a festményt én láttam már katalógus eredetiben nem, de hogy ez valamiféle mázolmány, másolat, vagy ne adj Isten épp egy eredeti műnek vagyok a tulajdonosa, ezt múzeumon belül van olyan lehetőség, hogy ezt valaki megvizsgálja?
Változott most az eljárás, most már nézek a kollégámra, Horváth Zolira, most már értéket nem ugye állapítanak meg, de bevinni, véleményeztetni lehet műalkotást. Most eszembe jutna, hogy mi ennek a szolgáltatásunknak a neve, a nyilvántartási osztályon végzi kollega, szakvéleményezés. Létezik ilyen, és továbbra is azt mondom, hogy a telefonközpontot, hogyha fölhívja, ők tudnak kapcsolni olyan kollégát, akivel meg időpontot tud egyeztetni, és be tudja vinni, meg tudja mutatni. Egy bizonyos, hogy már értéket ők nem fognak meghatározni, mennyit érhet ez a kép. Hogyha ilyenre is kíváncsi, akkor aukciós házhoz kell elvinni, ahol mondanak árat is rá. Az, hogy eredeti, nem eredeti, azt a kollégával is, tehát a szépművészetibe is meg tudja beszélni, hogy ő mit gondol erről.
Első körben egy elég is lenne, úgyhogy majd megkeresem. Köszönöm szépen.
Én azt kérdezem...
Hát nevezik rossz néven tőle, a meleg nyomja el, igen.
Azt kérdezném, hogy ez a kommunikációs csoport, amikor belépett, van valami statisztik, hogy mekkora létszám emelkedést okozott a látogatottságban a múzeumban?
Hát most átlagban nehéz 8 évvel teltével számokat mondanom, hát néhány, nem tudom, 100-150 ezerről volt 700 ezeres, 800 ezeres éves látogató számunk, és nem tisztázzuk, hogy ez nem a mi érdemünk. Egész egyszerűen ez az új, hogy mondjam, irányítási vagy gondolkodásmód, és hogy mire helyezünk hangsúlyt, milyen területekre szerzünk szakembereket, illetve mondjuk anyagi forrásokat, mire csoportosítunk át, azért ez is kell ahhoz, hogy...
Megjelentek ezek a reklámok, ugye, és a tömegek vonultak.
Bizonyára összefügg azzal, hogy használjuk azokat a marketing eszközöket, amit mindenki más is, de azért az időszaki kiállításoknak a tartalma nyilvánvalóan az is fontos és vonzerő tud lenni.
Ki foglalkozik azzal, hogy a vakoknak és a gyengéllátóknak milyen programokat, vagy itt amiről szó volt, hogy beszélni képekről, vagy domborítani, tehát hogy ki a, ennek a gazdája, mint
a múzeumban. A múzeum pedagógiai osztály. Tehát ő a vezetője, és a múzeum pedagógiai osztály munkatársai dolgoznak azon, hogy a múzeumi élményt minél szélesebb rétegekhez, tehát a kisgyerektől a nyugdíjasig, a gyengéllátótól a siketig, a tinédzsertől a nagycsaládosokig mindenkihez eljutassa, és olyan módon, olyan körülmények között, olyan megközelítésben, ami az adott célcsoport vagy szegmens számára a leghasznosabb. Ott sok kolléga dolgozik régóta, többségük egyébként művészettörténész is, és ők már úgy látják a műalkotásokat, hogy tudják, hogy arról, hogy kell beszélni, hogy az befogadhatóvá váljék, és az összes ilyen fejlesztési terv, gondolat, például a Bartosz Zoli is most látta a közbiztosításba, amit én is, és nagyon, nagyon lelkes volt ő maga is, és biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk találni azokat a lehetőségeket, hogy hogy akár példaértékűen, például egy-két ilyen képdrej, nem tudom, hogy mi lehet ennek az eljárásnak a neve, a Szépművészeti Múzeumban is kipróbálható legyen.
Nem tudom, mert hogyha a konszisztorisról beszélünk, akkor hát én nem arra vonatkozólag, hanem Németországból kaptam egy olyan infót, hogy van egy fotós, grafikus dizájner, nem tudom a nevét, de ha fontos, meg fogom tudni, aki készített egy fotóalbumot. És hát nem tudom, hogy volt-e róla szó, sajnos csak most tudtam nemrég jönni, arról, hogy elmondta itt mindenki, vagy valaki, hogy a vakok számára a síknak a domborítása nem igazi élmény. Tehát, hogy annak idején még a dombor ura is. Tehát, hogy én nagyon sokat beszélgettem látássérültekkel, és általában ezt, tehát a legnyitottabbak is azt mondják, amiről itt szó volt a hölgy részéről, hogy nagyon klassz, meg jó élmény volt, de igazából nem hordoz olyan információt, tehát az élmény szintje megmaradt, de maga az információ, ami mondjuk egy háromdimenziós műtárgy kapcsán megmaradhat, az nem marad meg. Na most akkor az a kérdés, hogy tehát végül is akkor az élmény szintjén is megmaradhatunk, de hogy egy kicsit mélyebben, akkor lehet, hogy inkább a háromdimenzió, illetve a háromdimenzió ötvözése a verbális kommunikáció.
Medici tárlatnál is volt tapintható kiállítás, és ott például portrét szobrászoltak meg.
Igen, az egész más.
A múzeumpedagógiai osztály az, aki ezeket a tapintatott állatokat is szervezi és összerakja, és mindig konzultálnak, tehát van szakmai támogatás, és próbálják a lehető legtöbbet kihozni ugye a megoldásokból. A műtárnásolatokhoz ugye mindig volt audio, tehát hanganyag is, ilyen infrásan érzékelve, tehát ahogy a posztamens elé állt az ember, akkor rögtön jött is a hang, és próbálták azt, tehát kiegészítse a verbális leírás, vagy műtár leírás a kézzel befogadható élményt. Az nagyon érdekes, ezt még hagyd mondjam el, hogy az egyik kiállításunk, az Inka kiállításnál történt az, hogy és csak kevés alkalommal tudtuk ezt megvalósítani, hogy a tapintható műtárgyak, műtárgymásolatok nem egy külön térben, hanem integrálva szerepeltek a nagy kiállításban. Egyébként ugyanaz volt a tapasztalat, hogyha egy külön térben volt a tapintható tárlat, hogy több nem látó, vagy több látó ment be és próbálta ki. Egész egyszerűen az a gyermeki
kíváncsiság,
hogy hát egy múzeumban nem szabad fogdosni a műtárgyakat, és hogy ott föl lehetett próbálni a sisakot, kézbe lehetett fogni, kiemelni, fölemelni, és nagyon, nagyon lelkesen vették birtokba a látók is ezeket a műtárgyakat, és hogy az Inka kiállításon belül pedig ez a mindennapi a látók számára befogadható élmény része volt az, hogy azt meg is lehetett fogni. Ott nem tudom, hogy járt ott, emlékszem?
Jaj, hogyne! Az olyan nagyszerű volt, az a toll szövésű anyag, az egy nagyon jó kiállítás, ott nagyon megmaradt bennem. Csak már nem tudtam, hogy melyik múzeumban volt, mert van a Nemzeti Múzeumban is, meg hát az az igazság, hogy már 5-6 éve lehetett, ugye?
Valahogy úgy volt.
Lakás felújítás, te nem
tudod,
te ott ügyeltél a Sanyira.
Ott az volt az egyedüli, mondjam, ami a lelkesedésünk egy picit visszavett, hogy eleve sötét volt, tehát igazából megint ott hatást akartunk gyakorolni a látogatókra, tehát sötét volt ugye a kiállító tér, és volt a vakok, gyengén látók számára szőnyeg. Tehát ők tökéletesen tudtak közlekedni, és tudták, hogy hol vannak a tapintható dolgok, a látogatók viszont nem érzékelték. Ami azt gondolom, hogy egy nap mint nap önök ezt látják, érzik, megtapasztalják, de az kellemetlen volt nekünk, hogy a szervezőknek, hogy nem volt teljesen egyértelmű a látogatók számára, hogy ez nem egy különálló folyosó lett volna, hanem csak jelezni, hogy mert is nehezen voltak ebből kellemetlen pillanatok.
Mi erre azt szoktuk mondani, nem baj, esélyegyenlőség.
Na, ehhez annyit szeretnék hozzátenni, hogy itt a festményről szó esett, hogy bármilyen szépen is írják le szóban azoknak a látássérülteknek, akik születésük óta élvezik ezt az állapotot, nem sokat mond. Én azt mondanám, hogy ott vannak a könyvek. Tehát úgy kell elképzelni a festményt is, mint egy könyvet. Vannak olyan területek, amikor olyan súlyos a fogyatékunk, a nem látás, hogy azt azért nem lehet olyan mértékben pótolni, ami élvezhetővé tenne annak a műtárgynak a meglétét. De hogyha tömören érdekesen beszélnek róla, akkor is marad ott egy információ a fejekbe, ami igazából már gazdagítja azt az embert. És hogyha mondjuk egy tájleírás van, akkor ott adott esetben mindenkinek lehet olyan élménye, hogy fogott már bokrot, esetleg kitömött madarat, vagy ilyesmit, és ott ugye ugyanúgy, mint egy irodalmi műben, ott is mindenki saját magában kialakítja az ő képét, és hát igazából az lesz az övé. Ugye ugyanúgy, ahogy szokták mondani, hogy hiába tapogatom le valakinek az arcát, azt nem lehet elképzelni, tehát nem lehet összerakni képé. Azt fogja tudni az illető, hogy a másiknak nagy orra van, vagy milyen a füle, vagy milyen a szája, de képé nem áll össze. Tehát olyan lehetetlen, valószínűleg mi sem kérünk, és gondolom, hogy a múzeumon belül pedig a lehetőségekhez képes mindent megtesznek.
Igen, így van.
De talán itt a kettő között én azt érzem, hogy az a hatalmas nagy nyitottság, segítőkészség megvan, és hogy vannak olyanok, amit a másik oldal azt mondja, hogy hát tulajdonképpen felesleges. Tehát akkor lehet, hogy jobban lehet, vagy még tökéletesebben koncentrálni a 3D-re és a verbális kommunikációra, és a sík domborítása, én ezt csak itt tudom kifejezni, hogy ez így egy teljesen vakvágány. Na szószoros értelmében.
Igen, mert egy festményen ugye nem lehet a fák meg a madarat, hogy repül, kitapintani, hogy nem két dimenziós.
Igen, és én foglalkozom azzal is, tehát én tanítom a látássérült fiatalokat, és mivel a faszekasságot tanítom nekik, ezért elengedhetetlen, hogy rajzoljanak is. Na most ez megint elég furcsa, mindenkinél más, hogy milyen indítatás van, hogy szeret rajzolni, vagy nem volt alkalma, vagy nem. Nyilván domború rajzol van szó, ami saját maga számára, egy látók számára, és mindenki számára vizuálisan is, és tapintásosan is volt az információt. Hogyan képzeli el, vagy hogy látja azt a bizonyos végig tapintott tárgyat, hát nem úgy, ahogy mi. De sokszor nagyon hasonló az ábrázolás. És hogy ezek nagyon jó dolgok, tehát ez a bizonyos kép, már bocsánat, de én tudom, hogy nem jó a kép, mert ugye a kép az annyira vizuális tartalmak kötődnek hozzá, de én valahogy úgy szoktam mindig megfogalmazni, hogy ez akkor a haptikus kép, tehát ami a vizualitást kizárt érzékelésből összeadódik. Tehát én akkor is ezt egy képnek hívom, lehet, hogy ez most nekem jó, de tök mindegy, valahogy hívni kell. És hogy akkor inkább egy vizuális, meg egy haptikus képet hasonlítunk össze, ami persze soha nem lesz vizuális, de vannak bizonyos pontok, ahol ahol egy látó ember számára is mondjuk például egy gömb formátum gyertyatartót ugyanúgy fel tudok ismerni, mint ahogy az a vak, aki látta, és soha nem látott, és egy másik vak is, aki ugyanabban a gömb formájú gyertyatartó formát az érzékelésében már részt vett.
Én ezzel a domborítás kérdéssel azért egy kicsit vitatkoznék, mert én felnőtt korban veszítettem el a látásomat, de én még ma is belső vizualitásban élek, tehát ha nekem kidomborítanak egy megfelelő méretű, és itt nem a 6x10-es fényképre gondolok, hanem mondjuk egy 50x70-es festményre, azt eleve már maga a festés, egyes festés technikák is lehetővé teszik, hogyha a szakember áll mellettem, s a kezemet vezetve elmondja azt, hogy mi van a kezem alatt. Hát azt én tudom érzékelni, és a fejemben összeáll a kép, tehát van egy köztes állapot is, és nem egészen haszontalan dolog a domborítás. Azzal egyetértek, hogy aki soha nem látott képet, nem látott repülő madarat, vagy nem látott egy fát, vagy egy házat, vagy bármi egyebet, biztos, hogy nem fogja tudni látás élményként felfogni a domborított alkotásokat, de feltételezem, hogy rajtam kívül is vannak még később megvakult személyek, akiknek a belső vizualitásuk úgy plasztikában, mint színben tökéletesen működik, és élményt nyújt.
Hát én is felnőtt koromban veszítettem a látásomat, de én meg biztos nem igényelném a domború festményt, mert ha valaki elmondja és behatárolja, hogy a kép mekkora és melyik területén mi látható, akkor én meg úgy érzem, hogy teljesen fölösleges oda nyúlni, hiszen az nagyságrendűleg kevesebb és semmit mondóbb információ, legalábbis számomra, mintha oda nyúlnék. De hát mások vagyunk, tehát ugye ezt figyelembe kell venni.
Egyébként bocsánat, de én csak azért hangsúlyoztam ki, mert hogy nagyon sok színűek vagyunk, és úgy gondolom, hogy a látássérültek is nagyon sok színűek. Tehát itt akár arról beszélünk, hogy a gyengén látóknál vagy, tehát azt mondjuk, hogy fú, világosítsuk meg helyileg, hogy minél jobban kontúrok kijöjjenek, és minél jobban legyen érzékelhető az a tárgy egy gyengén látó számára, és akkor ott van a fényérzéke, aki azt mondja, hogy úristen, elvak, itt nem látok semmit. Na most akkor csináljunk egy olyan kiállítást, ami mindenkinek klassz. Hát ez roppant nehéz így, csak tehát, hogy biztos, hogy nem kéne kidobni mindent, csak az a baj, hogy egy látó ember rögtön úgy akar mindent, hogy a vizuálist domborítani. Tehát biztos, hogy a domborúnak is megvannak a maga helyei, meg létjogosultsága, csak ez annyira domináns, hogy azért szeretném ezt én mindig mindenütt aláhúzni, hogy legalábbis vegyünk vissza belőle, mert úgyis mindenki innen indul neki. És ezt jó aláhúzni, de ezen túl mindig meg fogom említeni, hogy vannak olyanok, akik, csak hogy ennek a mértéke ez nagyon kicsi, vagy jóval kisebb, mint ahogy.
Na, Anna, akkor most tetszett kapni.
Én nem kaptam, mert szerintem most beszélgettünk, és egyetértünk abban, hogy nagyon, nagyon, nagyon nehéz tökéleteset alkotni, vagy mindenki számára élményt nyújtani. Egyrészt szerintem a szándék az fontos, hogy megvan, és a gondolkodás megvan erről. A másik meg az, hogy ez a sík domborítása, ez szerintem nálunk még nem is valósult meg, én ezt csak éppen felvetettem, hogy hoppá, ilyen is van, de hát akkor most arról győzködnek engem, hogy ennek nincs is nagyon értelme, akkor annyira nem örülök a felfedezésünknek. hát az eddigi tapintható tárlatok, ott az arról szólt, hogy az eredeti tárgyakat lehetett másolatban megfogni. Tehát ott a textúrát, a nyakot lehetett érzékelni. Tehát nem a díszítés is egy vizuális elem, de nem is az volt a lényeg, hanem a súlya, a mérete, az állaga, az anyaga. Úgyhogy lehetséges, hogy a kollégák már annó tudták, hogy nem a
Persze, a fakokat kérdezték, egyébként nagyon régen is megvoltak, úgyhogy én már évek óta kommunikálunk mindig.
Igen, hát azért az a szakmai hozzáállás, hogyha nem a saját kútfőnk alapján, hanem mondjuk szakmai szervezetek segítségével próbálunk egy ilyet kialakítani, tehát akik azért dolgoznak, hogy az érintettek számára tényleg a legtökéletesebb megoldást találjuk meg, és minden alkalommal konzultálnak a kollégák.
Jó, akkor kérdezzetek, esetleg...
Én azt szeretném megkérdezni, hogy tudom, hogy ezeknek a képeknek, hát nem tudom megmondani, hogy értékben, vagy mennyire tudják ezeket nagyon megbesülni, akár is, mert egyrészt vannak ezek az időszaki kiállítások, de ugyanakkor vannak ezek az állandó kiállítások. Ilyenkor a biztonságra jobban oda tudnak figyelni, meg gondolom, hogy nagyon sok olyan festmények van, aminek megvan az áraszinte, meg a biztonságban, nem tudom mennyire. Tudják, ez az egyik kérdésem, a másik az, hogy mi időnként, mert hallottam a híradásokban is, hogy nagyon sokan értékes, hogy érdekes különböző festményeket hoznak, amik valamikor olyan is valami nagyobb nagy érdeklődések is vannak. Tehát ezeket gondolom, hogy ez is nagyon érdekes, hogy ilyenkor nagyon sok látogatót van. Mit akartam megkérdezni?
Persze, hát föl kell készülni a befogadó intézménynek, tehát most beszéljük időszaki kiállításról. Arra, hogy azokat a műtárgyakat, amelyek nincsenek is a saját tulajdonában, mert hogy kölcsönző intézményektől a világ minden tájáról érkeznek, és hihetetlen értékeket képviselnek, hogy azt a lehető legjobban óvják és védjék. Erre vannak mindenféle technikai megoldások. Még ha tudnám is a részleteket, sem mondhatnám nyilvánvalóan el, de a fizikai jelenléte a őrzésvédésnek, tehát a teremőr, a fegyveres őr mellett számos olyan technikai megoldás van, ami védi ezeket a műalkotásokat az időszaki kiállító terünkbe, ahol most a Cézanne kiállítás is van, illetve korábban a Van Gogh kiállítás is volt, az összes nagy időszaki kiállítás, például ilyen speciális zsilip kapuval van felszerelve, tehát csak úgy tud bemenni a látogató, és úgy is tud kijönni, hogy két ajtó nyitódik, záródik, közte van egy tér, tehát az egyik ajtó kinyílik, a látogató 5-6-7 látogató fér be, bemegy, az első ajtó becsukódik mögötte, és akkor nyílik ki a következő. Tehát ha valaki volna alá akarná csapni a festményt, igen nehezen tudná kivinni a kiállítótérből. Tehát vannak olyan biztonságtechnikai beruházások, amelyek egy intézmény számára, hogyha egyéb társ, külföldi társ intézményektől akar kölcsönözni műtárgyakat, tehát meg kell, hogy valósítson, mert szigorú kölcsönszerződésekbe ezeket például bele is foglalják, kellenek ilyen technikák.
Most ehhez a kérdéshez hozzáfűzöm, ha jól emlékszem, a Cézanne kiállítás 300 milliárd forintra van biztosítva.
A biztosítási értéke, igen.
Igen, na most ennek a biztosítási összeg, az nem tudom mennyi lehet, esetleg ha ellentárulnak, akkor szívesen meghallgatjuk, hogy például ezt szponzori pénzből, mert ugye az egyik cél több mint 100 millió forinttal támogatta.
120 millióval,
igen. Tehát, hogy ez mondjuk ez a 300 milliárd, ami számunkra felfoghatatlan, menjenek a valós költsége, amit mondjuk a múzeumnak kellett befizetni, vagy nem tudom.
Nyilvánvalóan töredéke, most pontos összeget nem tudok mondani. Ez egy olyan mérhetetlen nagy összeg, amit sem egy támogató piaci cég, sem az intézmény maga, sőt még egyébként a magyar kormány, aki garanciát vállalt, sem tudna kifizetni, hogyha az összes műalkotással történne valami, de nyilvánvalóan nem történik, az összes ilyen viszmajor helyzetek, ahogy nem tudom, földrengés, bombázás, atomtámadás, nem tudom, amikor megsemmisülne egy komplett időszaki kiállítás, 80 kölcsönzött műalkotással, én nem ismerem ezeket a kölcsönszerződéseket, mondom, ezeket hívják viszmajornak, amire nem lehet fölkészülni. Hihetetlen biztonsági intézkedések mellett, aminek a részleteit igen kevesen ismerik egy időben, érkeznek, vagy szárazon, tehát közúton, vagy repülőn, vagy vízi úton ezek a műalkotások, mindig kíséri kurír, tehát egy olyan művészettörténész, aki ismeri az adott műtárgyat, fizikailag is ott van vele, amikor kamionnal fuvaroztattak fontos műtárgyakat, konkrétan a, hogy mondják, ezt a raktérben is bent ül egy fegyveres pisztollyal az övtáskáján. Tehát vannak olyan festmények, amelyeknek kijárnak az ilyen biztonsági intézkedések, és vannak olyanok, vagy bármilyen műalkotás, amit mondjuk kevésbé nagy, és nem találok héten más szót, mint fölhajtás, de ugye ennek van egy pejoratív felhangja, tehát hogy nem kell ilyen hihetetlen körültekintéssel szállítani külföldről. Tehát visszatérve csak a kérdésére, hogy a 300 milliárd az a biztosítási érték, én nem hallottam még olyanról, hogy bármilyen ilyen kölcsönzött művekre épülő kiállítás a világon bárhol, tehát hogy eltulajdonítás, sérülés, ahol mondjuk az értékét tehát meg valóságban ki kellett volna fizetni. Ez egy ilyen eszmei érték. A Szépművészeti Múzeum állandó gyűjteményének kérdeztek egy időben ilyeneket. Egész egyszerűen megbecsülhetetlen, tehát nem lehet leírni azt az értéket, amit mondjuk az épületben őrzött műkincs állomány képvisel.
Jó, köszönöm. További kérdés?
Azt szeretném én mondani, hogy legyen tapasztalt azt, hogy a beírásoknak az elérése, úgy kell felhordani a jelet, hogy valaki a
csinált.
Olyan helyzetet ér a Braille-írás, hogy...
Nem jó szögben van elhelyezve a Braille-írás. Ugye így olvasunk, látja, amit mutatok. És akkor úgy tudom, hogy így kell vagy, így fordítva, szóval elég nehéz kibetűzni. Nem tudom, hogy ehhez... Vak segítség van-e? Ilyenkor hívnak-e valakit a szövetségből, aki tudja, hogy ön megbeszélni, hogy lehet elhelyezni, úgyhogy tényleg el lehessen olvasni, mert bizony ez olyan néha, mintha dőltek lennének a betűk.
Itt a szövetségbe
szokták
hívni ezeket a feliratokat, úgyhogy...
Hogy az
elhelyezésében. És
vakok,
azt tudtuk. Tehát
legalábbis
legutóbbi,
már
nem is tudom, hogy hol van.
Hát, hogy most az elhelyezés fizikailag, hogy jobbra vagy lent fönn, biztos vagyok benne, hogy nem esztétikai szempontok irányítják, tehát valaki javasol egy elhelyezési módot, hogy ezt most kiteszi, hogy szövetség képviselője, aki nem, aki lát, még ez is megtörténhet, nem tudom
megmondani. A beírás csak az, hogy hogy érzik el a műtárgy mellett, hogy fél hozzá ahhoz, hogy ezt kiolvasni.
Google-ba csak vagy.
Hát ugye egy látóírás az.
Tehát én látom, hogy ott a beírás, mondom, hogy tudom, hogy itt van írás, kiolvas, de...
Hogy olyan szöggel van a hőtére, a műtárgy mellé, nem a tej szöggel.
Hát de vagy vízszintesen szokott lenni, vagy pedig fűtőben.
De ha alacsony mondjuk a posztamens, akkor el tudom képzelni, hogy túl alacsony.
Itt így a olvasni tényleg nem.
De talán 45 fokos szög inkább, gondolom.
Nem, hogy szögben, nem
tudom. Jó, tehát akkor felvetődött egy olyan szempont. Jó, további kérdés, akinek van. Akkor én azt szeretném megkérdezni, hogy az utóbbi időben több jelentős világhírű kiállításnak is helyt adott a múzeum. Hogyan van ennek a háttere? Tehát gondolom több olyan szakember dolgozik ott, aki egy-egy művésznek vagy egy-egy területnek a mélyebb ismerője, és akkor egyszer csak bemegy a főigazgatóhoz, és azt mondja, hogy én szeretnék egy ilyet összehozni. Tehát mi a koncepció? Mondják, hogy most lehetséges egyet összehozni, vagy több-több ember dolgozik rajta, és akinek sikerül, az jelentkezik.
Nagyjából megfogalmazta. Így működik. Bővebben a kutató művészettörténész kollégák ugye foglalkoznak egy területtel évek, évtizedek óta. És izgatja őket egy téma, egy amivel dolgozik, és amivel kapcsolatban gyűjti az ismereteket, tudást éveken keresztül. Úgy gyűjti a tudást, hogy társintézményekkel, tehát más múzeumokban jár, és az ottani művészettörténész kollégákkal a problémát megbeszéli, elmegy, megnézi ezekbe az egyéb intézményekbe az adott műalkotásokat, tehát utazik szerte a világba, kapcsolatokat épít, és akkor egy idő után összeáll a fejében egy kiállítás, azon a legtöbb művészettörténésznek azt gondolom, hogy az lehet a szakmai csúcs, amikor a kutatási anyaga kiállítás formájában az adott intézmény falai között megvalósul és láthatóvá válik. És amint összeáll a fejébe a koncepció, például akkor az hány műtárgyat tartalmazna, mi lenne a fő vezérfonal, egyeztet a főigazgatóval, hogy neki ilyen tervei vannak, és akkor a főigazgató a legtöbb esetben rábólint. Itt félreértés ne essék, itt nem hónapokról beszélünk, itt évekről beszélünk. Hosszú távú gondolkodás, és ez egy hosszú távú munkafeladat. És amikor a koncepció már olyan fázisban van, akkor lehet elkezdeni gondolkodni a megvalósításhoz szükséges anyagi háttérről, tehát a költségvetés nagyságáról, az időzítésről, és amint ezekről döntés születik, akkor kezdődik párhuzamosan többféle munka, egy, ami a kurátornak valószínűleg legnehezebb, vagy a legtöbb energiát fölemésztő feladata, hogy összerakni mondjuk a kölcsönzésről van szó, tehát nem saját, tehát nem a Szépművészeti Múzeum állandó gyűjteményéből rendez kiállítást, hogy akkor azokkal az intézményekkel, ahol azokat a műalkotásokat tartják, amelyre neki szüksége volna az ő kiállításában, hogy ott a kapcsolatfelvétel beinduljon, és akkor több osztály működik a megvalósításba közre. Az úgynevezett regisztrárok azok, akik az összes kölcsönzési, vagy a teljes kölcsönzési procedúrát szerződésekkel, igénykéréssel lebonyolítják, tehát ez hihetetlen papírozási feladat. A kiállítás szervezési osztály, az időszaki kiállítás, minden logisztik, tehát a teljes megvalósításáért felel, tehát a kivitelezésért. Kezdve a képfelirati cédulától a milyen színű legyen a fal, vagy milyen világítás technika szükségeltetik az adott kiállításhoz. A kurátor az, aki az origója mindennek, tehát neki kell, hogy elképzelése legyen, tehát nem csak egy szakmai koncepciója, hanem konkrétan ez a kép amellett legyen. Vagy e fölött, vagy az alatt. És hogy ez a szürke az ilyen árnyalatú legyen, vagy amolyan árnyalatú. Kurátora válogatja természetesen, hogy hogy mennyire ad szabad kezet másnak, vagy tartja magánál a teljes kiállítási koncepció megvalósítását, és időszaki kiállításhoz katalógus is szokott készülni, ott a szövegeket a kurátor és meghívott vagy felkért művészettörténészek írják, az is egy külön, tehát ez egy kiadvány készítési részfeladata egy időszaki kiállításnak, és akkor a mi dolgunk a legkönnyebb ebben a kommunikációs osztályé, tehát amikor már nagyjából összeáll a teljes koncepció, akkor ugye megnyitás előtt 3-4-5-6-7 hónappal kezdünk mi foglalkozni az anyaggal. És vannak olyan időszaki kiállítások, amelyek mondom a saját állandó gyűjteményünkből állnak össze egy egyedi koncepció alapján, ezek lehetnek kabinetkiállítások, tehát kisebb térben 5-6-7-8-10 műtárgy, vagy lehet nagyobb kiállítás, és akkor mondjuk a magja az állandó gyűjteményi anyag, és néhány kölcsönzött műtárgyal kiegészítve. Úgyhogy nagyon sok lehetőség, nagyon sok feladat van ezekkel a tárlatokkal. Lényeg, hogy a szakmai elképzeléshez természetesen a megvalósítás lehetőségét, körülményeit az intézménynek és az intézmény vezetőjének kell megteremtenie és jóvá hagynia. Az, hogy most sorban állnak-e kiállítási tervekkel a kollégák a főigazgatónál, valószínűleg ez így van.
Egy ilyen kölcsönzés költsége nagyságrendben a kölcsönadónak mekkora bevételt jelent, vagy nekünk kiadást mondjuk a más múzeumtól külföldre kölcsöntárgyat akarunk kiállítani, vagy is akar kiállítani a
nagyon változó, nem is akarnék összeget mondani, mert annyira összetett a helyzet. Lehet akár 0 forintért is intézménytől kölcsön kapni műtárgyat, ha például olyan a két intézmény szakmai kapcsolata, hogy látják, vagy a kiállítás terveikbe azt látják, hogy majd 5-6-8 év múlva, amikor majd én fogok olyan kiállítást rendezni, ahova a te műtárgyadra van szükségem, akkor kvázi tud ez gratis is működni, tehát nem kér, nincsen bevétele az adott múzeumnak, de vannak persze olyan múzeumok, ahol van kölcsönzési díj, de mondom, olyan hihetetlen széles spektrum az áraknak, de mindegyiket a körülmény határozza meg, hogy erre nem igazán tudok válaszolni. Tehát nagyon különböző megoldások vannak.
El lehet-e árulni, hogy az elkövetkező időszakban milyen jelentősebb vagy érdekesebb kiállításnak ad helyet a múzeum?
Hát még február közepéig látható tartjuk a Cézanne kiállításunkat, ami most október végén nyílt. És jövő évben két nagyobb kiállításunk lesz még, Egon Schiele munkásságát bemutató kiállítás, illetve egy Canalettótól Caravaggióig olasz vagy itáliai műremekeket felvonultató, az is ilyen blockbuster kiállítás lesz, mint a Cézanne kiállítás, tehát festészeti kiállítás mind a kettő.
Tetszett említeni, hogy a világon az 50 leglátogatottabb múzeum közé tartozik a Szép Művészeti Múzeum. Más oldalról tekintve az elmúlt 8 év alatt a szakemberek szemében, tehát a külföldi múzeumigazgatók, szakemberek szemében mennyit nőtt a Szép Művészeti Múzeum ázsiója?
Hát nagyon sokat nőtt, köszönhetően ez a főigazgató személyének, aki korábban is széles kapcsolatrendszerrel rendelkezett így a nemzetközi művészeti menedzsment területen, és hát van a főigazgatóknak egy olyan helyzeti előnye, hogy beválasztották, hát megválasztás után talán egy vagy két évvel az úgynevezett bizócsoportba. A bizócsoport a világ vezető top múzeumainak mindenkori vezetőjét tömöríti. Tehát itt a New York-i MoMA-tól kezdve Szentpétervári Ermitázson át számos olyan 20-25 főt tömörít ez a csoport. És ez a csoport évente egyszer, mindenképpen évente egyszer összeülnek, és ők azok, akik leghatékonyabban tudják végig gondolni milyen a 21. századi múzeum, milyen kihívásokkal néz szemben, milyen megoldási lehetőségeket látnak, milyen változtatási irányokat, trendeket. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a főigazgató bekerült a klubba, és ez a kapcsolatrendszer nagyon sokat számít, például a sokkal könnyebb és gördülékenyebb kölcsönzési eljárások során. Tehát nem a kurátor egyeztet kurátorra, hanem ugye a két főigazgató, például, hogyha a bizócsoportban együtt ülnek, akkor sokkal nagyobb a hajlandóság, hogy ilyen módon is támogassa egymást két intézmény. Látják a környező országok meg a tenger túloldalán is azt a változást, és elismerik, ami itt a Szépművészeti Múzeumban történt. Az a kornát, amit ez a több mint 100 éves épület jelent, azt hiszem az utolsó centikig feszítjük, tehát mindenben megpróbálunk alkalmazkodni az új kihívásokhoz. Azt kell, hogy mondjam, hogy most már csak fizikai korlátunk van, tehát az épület maga, ami hát egy műemléki épület, úgyhogy változtatásokat nyilvánvalóan nem lehet, nem is akarnánk tenni rajta, de sok minden vágyunknak ez fizikai korlátja. Például nyugaton az trend, és a múzeumi élménynek egy nagyon érdekes síkja, hogy olyan menő étterem van a múzeum falai között, nyilvánvalóan a legtökéletesebb szagelszívó, párátlanító, stb. Nem értek hozzá megoldásokkal, ami a műtárgyakat nem károsítja, hogy a múzeum látogatást egy gasztronómia élmény is kiegészíti, vagy megkoronázza, akkor ez egy olyan komplex benyomás, amire mostanában, vagy manapság a legtöbb ilyen menő vezető nyugati intézmény is, vagy ezzel próbálkozik, ez irányba tart, hogy meg van ennek egy praktikus megoldása is, hogyha olyan óriási a gyűjtemény, vagy olyan gazdag, vagy annyi látnivaló van, akkor természetesen mondjuk az ember megéhezik, vagy tenne egy kitérőt pihenni. Na, hogy ez milyen körülmények között teszi meg? Meg hogy tudom, hogy ilyen nagyon profán, hogy jövök én a kávéval a Egnékó képhez, de hogy nem mindegy az, hogyha valaki kiállítást néz, és utána meg akar inni egy kávét, hogy ezt milyen körülmények között tudja megtenni, vagy milyen minőséget kap. Mondom, vannak olyan, talán a Tate Modernben, nem ismerem ezeket a neveket, de valamilyen Star Chef, ott önkiszolgáló étterem van. Tehát ne azt gondolják, hogy ez olyan à la carte, mint egy menő étterem, mint bármely belvárosi étterem volna. Nem önkiszolgáló, de hogy olyan típusú választék, olyan tálalási módon, olyan minőségű alapanyagokból, hogy emberek egy idő után már nem csak múzeumot néznek és utána beülnek, hanem például csak ebédelni mennek el múzeumi környezetbe, de most éppen az étteremre van csak idejük. Mi azt gondoljuk, hogy az ilyen típusú komplex élmény nyújtása az, ami fontos volna egy 21. századi múzeumnak, és egy kérdésére visszatérve, mondatom legelejére, hogy a mi 100 éves épületünkben például ilyen típusú közönségkiszolgálási módra és egyszerűen fizikailag nincsen térés lehetőség.
Jó, köszönöm szépen, letelt az idő. És hát kívánjuk Önöknek, hogy sikerüljön megvalósítani mindezt, ami a fejükben ott van.
Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.